A mai napon egy különleges vendéget hoztam nektek, Dékány Ágnes, szülésznőgyógyász doktornőt, akivel már évek óta ismerjük egymást, és együttműködünk a hormonmentes fogamzásgátlás kapcsán. A lényeg, hogy most olyan témát hoztunk nektek, ami szerintem nagyon-nagyon izgalmas, és Ági vállalta, hogy megválaszolja azokat a kérdéseket. Megpróbálja megválaszolni azokat a kérdéseket, amiket mindig is szerettél volna megkérdezni a nőgyógyásztól, de sosem merted. Hogyha hallunk ilyen hangokat a háttérben, az azért van, mert rendelőben vagyunk, úgyhogy kívülről azért jönnek így a rendelésnek a zajai.
Hát először is nagyon köszönöm a bizalmat, ez egy nagyon izgalmas téma, és remélem, hogy fogok tudni válaszolni a soha fel nem tett kérdésekre, úgyhogy akkor vágjunk is bele.
Hát az egyik első és legfontosabb és mindenkit foglalkoztató kérdés, hogy a nőgyógyászati vizsgálatra szőrösen kell menni, vagy szőrtelenül. Érdekel-e titeket, nőgyógyászokat az, hogyha a páciensnek szőrös a lába, hogy milyen formájú a fanszőrzete, hogy nem tudom, teljesen csupasz-e, vagy teljesen a természetességet szereti. Ez azért így első kérdés, mert hogy amikor ugye Instagramon, aki követett, ott tettétek fel a kérdéseiteket, és vagy én nem tudom, iszonyatosan sokan tették fel ezt a kérdést, úgyhogy úgy tűnik, hogy ez
egy kardinális kérdés,
ami nagyon foglalkoztat.
Hát ez egy mindig érdekes dolog, hogy ugye mi az, ami a pácienseket foglalkoztatja, és mi az, ami az orvosi oldalról érdekes. Alapjába véve ez a kérdés nálam is felszokott merülni, csak nem ilyen formán, hanem hogy a szüléshez érdemese bármilyen extra toalettel készülni. Hát mindenkit megnyugtatok róla, hogy nem kell. Tehát sem a nőgyógyászati vizsgálatra, sem a szüléshez nem szükséges az, hogy most valakinek más legyen a fanszőrzete, vagy más legyen a lábán a szőrzet, mint egyébként szokott. Tehát, hogy ehhez nem kell semmilyen különleges extra előkészítés.
Tehát nem zavar akkor semmilyen vizsgálatot, nem, hogyha nem, szőrösek vagyunk.
Így van, abszolút nem zavarja a vizsgálatot sem, sőt a szülés menetébe se zavar bele az se, hogyha valakinek a természetes fanszőrzete maximálisan megvan. Ma már szerencsére a legtöbb kórházban is ez egy elavult dolognak tekintendő, hogy borotválni kell a szeméremtestet a szülés előtt. Egy kicsi kellemetlenség szülés kapcsán is, nőgyógyászati vizsgálat kapcsán is lehet egy kicsit hosszabb szőrzet esetén, hogy az ember óhatatlanul esetleg meghúzza, de egyéb más kellemetlenség vagy bármi akadályt nem jelent az, hogyha valaki úgy a természetes mi voltában hagyja a szeméremtestét.
Tehát akkor mindenki megnyugodhat, nem kell semmi különlegesre készülni, ezt most hallhattátok a legkompetensebb embertől, aki beszélhet erről. Az is nagyon érdekelt titeket, hogy van-e olyan, ami neked orvosként kellemetlen tapasztalat pácienssel kapcsolatban? Nem biztos, hogy itt mondjuk konkrét esetre kell gondolni, de hogy mi az, ami, gondolom ez, tehát egy kicsit, hogy megmagyarázzuk a kérdést, szerintem ez abból jön, vagy ennek a kérdésnek a fordítottja, az előző kérdésnek a fordítottja, hogy mi az, ami belén készüljek, hogy számodra legyen kellemetlen, vagy...
Alapjában véve szerintem ez mindig arról kell, hogy szóljon, hogy a páciens érezze magát a lehetőségekhez képest komfortosan. Egy nőgyógyászati vizsgálat sem rólam kell, hogy szóljon, hanem a páciensről. Tehát én azt gondolom, hogy ami segíti, hogy itt meg tudjon nyílni akár szóban, akár testi értelemben, azokat mind lehet hozni, és minden lehet élni. Volt olyan páciensem, aki úgy tudott igazán ellazulni, hogy énekelt, és egyébként gyönyörű ének hangja volt, úgyhogy a vizsgálatot így végig énekelte, és azt gondolom, hogy ez is teljesen belefér.
Ez nagyon érdekes.
Hát ugye van ez a mondás, hogy az ember nem tud félni, amikor énekel. De és hogy ez egy kicsit így oldja a feszültséget. Ami egyébként azt gondolom, hogy kicsit kellemetlen lehet, de ez is legtöbbször a férfiaknak a zavarából adódik, hogyha elkíséri a párja a hölgyet a vizsgálatra, és mondjuk túlságosan érdeklődő, és túlságosan kíváncsi, hogy mik történnek, az néha egy picit lehet zavaró.
Tehát valami, hogy ott áll, és akkor nem
igen,
tudom,
és akkor esetleg így kérdezget, hogy az ott micsoda, és ott úgy bekukucskál, és hogy mi történik, és néha ez lehet inkább csak olyan furcsa, és kicsit érthetetlen inkább, hogy ez így miért annyira izgalmas az ő számukra. Ettől függetlenül nyugodtan jöhetnek az én rendelésemre is, de azt gondolom máshova is az apukák is, illetve a párok, férfiak, mert hogy azt gondolom, hogy egyébként a termékenység kapcsán, illetve a fogamzásgátlás kapcsán is ez egy közös buli, úgyhogy nagyon szerencsés dolognak tartom azt, amikor egy férfi is érdeklődik, hogy hogyan is zajlanak a női dolgok, és a női test hogyan működik.
Ez is felmerült többféle módon, vagy többféle kérdésben, úgyhogy próbáltam így összefoglalni a kérdéseket, mert azt is mondtam, amikor így feltették a kérdéseiket, hogy semmiképpen nem azt szeretném, meg szeretnénk arról szólni ez a videó, hogy itt egyéni kérdéseket próbálunk megválaszolni. Annak nincs értelme. Egy kisgyerek nagyon kiabál kint, de ez így be fog hallatszódni.
De így legalább életszerű.
Életszerű. Igen. Szóval többen megosztották mondjuk a saját kellemetlen tapasztalataikat gyógyászokkal kapcsolatban, és igazából én ezt úgy fordítottam le, hogy az igazi kérdés szerintem az, hogy mi mit tehetünk, hogyha mi érezzük úgy, hogy valamilyen kellemetlen tapasztalatunk van az orvos részéről. Tehát mondjuk akár egy eleve kényelmetlen helyzetben vagyunk azért. Nyilván az ember stresszel, aggódik azon, hogy a szemérmemmel kell, vagy azon kell felülemelkednie, hogy odafekszel, szétteszed a lábad, és akkor ebben a helyzetben nyilván sokkal érzékenyebbek vagyunk. Ér egy olyan beszólás, ami lehet, hogy az orvos nem úgy gondolja, de ne nekem kellemetlen, vagy esetleg fájdalmas a vizsgálat, mondjuk. Vagy hát ugye az a rosszabbik eset, hogyha konkrétan mondjuk van egyfajta etikátlan viselkedése az orvosnak, tényleg olyat mond, ami nem odavaló, mondjuk. Akkor én páciensként mit tehetek ebben az esetben? Ott helyben jelezzem, vagy hogyan lehet?
Hát ez egy nagyon összetett kérdés, és azt gondolom, hogy akár külön videót is lehetne, meg hogy ez inkább talán ilyen jogi kérdéseket feszeget, hogy ugye betegi jogi kérdéseket, hogy attól, hogy egy orvosnál úgymond természetes dolog, vagy elvárt dolog, hogy az ember levetkőzzön, ez még nem jogosítja fel természetesen az orvost arra, hogy ezzel ő visszaéljen, és bármilyen módon tényleg megjegyzésekkel, vagy akár fizikai kellemetlenségeket okozzon. Tehát mindenképpen ezzel kell foglalkozni. Egyáltalán nem jó az, hogyha valaki ezt így elássa magába, és ő magába érez szégyenérzetet, vagy úgy gondolja, hogy valami vele nem jól van összerakva, és azért másoknak nem kellemetlen a nőgyógyászati vizsgát, neki meg igen. Mert ugye az a lényeg, hogy ő hogyan éli ezt meg. A kérdés az már egy kicsit bonyolultabb, az a része, hogy most akkor ezután mit lehet tenni.
Jelen.
Szerintem abban az esetben, hogyha egyértelműen egy partneri viszonyban tud lenni az ember az orvosával, ami a kívánatos és amit nagyon-nagyon szeretnénk, akkor én azt gondolom, hogy teljesen rendben van az, hogy ott rögtön jelezze az ember, hogy vagy erről nem szeretnék beszélni, vagy kellemetlen ez a mozdulat, egy picit lehetne másképp csinálni, és nyilván, ha pedig nincs egy semmilyen személyes kontaktus, csak egy beestem a rendelőbe, és aki ott van, akkor viszont lehet, hogy egy ilyen betegjogi képviselőt érdemesebb inkább felkeresni, bár mindig én hiszek abban, hogy nagyon szerencsés dolog az, hogyha az ilyen személyes konfliktusokat azért megpróbáljuk személyesen is kezelni és kommunikálni a kollégák felé. Ugye nagyon nehéz az ebben az egész sztoriban, hogy a szülész-nőgyógyászok nagy többsége Magyarországon még mindig férfi, és én azért azt nagyon pozitívnak látom, hogy egyre több nő van a szakmában, és nagyon sokszor én azt látom, hogy valóban a nők egy kiszolgáltatott és egy speciális lelkiállapotba mennek, különösen akkor, hogyha valami panaszuk van, és nem csak az éves szűrésre mennek, vagy hogyha várandósok, és nagyon sokszor abból is adódhat félreértés egy teljesen jó szándékú férfi kollega esetén, hogy egyszerűen el sem tudja képzelni ezt az élethelyzetet, és el sem tudja képzelni, hogy most azzal a mondattal ő kit bántott meg, és miért esik az olyan rosszul annak az adott hölgynek. Úgyhogy szerintem én nagyon hiszek a kommunikáció erejébe, úgyhogy alapvetően nagyon jó dolognak tartom azt, hogyha van egy ilyen párbeszéd, tény és való, hogy nem mindig célra vezető.
Pont ez is felvetődött, hogy igazából, nyilván ez nem a te feladatod így megválaszolni, hogy Magyarországon miért van több férfi orvos, mint női, de hogy ezt azért nagyon sokan kérdeztétek, hogy vajon miért van ez, hogy valaki kifejezetten női nőgyógyászt keresne, és ez nagyon nehéz, illetve ehhez kapcsolódóan az, hogy mire figyeljünk, hogyha mi magunk szeretnénk orvost választani, hogyan érdemes, milyen szempontokat érdemes figyelembe venni.
Nálam szoktak megjelenni olyan páciensek, akik el is mondják, hogy ők először csak egy beszélgetést szeretnének, és hogyha kialakul a szimpátia, akkor majd egy másik időpontban visszajönnek egy vizsgálatra. És én ennek egyébként nagyon szoktam örülni, mert azt gondolom, hogy valóban attól, hogy valaki mondjuk szakmailag egy jó, elismert szaktekintély, attól még nem biztos, hogy emberileg pont azt az összhangot sikerül megélnie vele egy hölgynek, ami egy nőgyógyászati vizsgálat, különösen, hogyha ugye ez egy hosszú távú kapcsolat, és később várandóság, szülés kapcsán is szeretnének együttműködni, együtt maradni, ami mindenféleképpen ki tud alakulni. Tehát szerintem nagyon-nagyon jó lehet, és az is már egy ilyen jelzésértékű, hogy erre nyitott-e az illető kolléga, vagy pedig nem. És hát ilyenkor érdemes egy picit így körbejárni azt a témát, hogy ugye most már azért nagyon sok olyan ember és nagyon sok olyan nő van, aki nagyon testtudatos, nagyon tudatosan választ táplálkozást, mozgást, fogamzásgátlást, stb. És nyilván ezek mentén lehet azért egy kicsikét puhatolozni, hogy most irányvonalba ez a kolléga ugyanazt a szemléletet képviseli, amit az adott hölgy, vagy pedig teljesen másmilyen irányvonalat. És akkor amit én még szoktam javasolni, és ez egy kicsit ilyen már ez is a kulisszák mögötti, hogy szerintem erre az egyre nagyon jó tudnak lenni a fórumok. Mert hogy nagyon sok butaság és nagyon sok félrekezelések is zajlanak a fórumokon, de véleményalkotásra és visszajelzésre tudnak működni a fórumok. Mindenkiről lehet találni jót is, rosszat is. Tehát ezt tudni kell, hogy olyan orvos nincs, akiről csak rossz lesz, és olyan se, akiről csak jó, és akkor nagyon könnyű eldönteni, de hogy az arányt és a mennyiséget nagyon jól lehet ezzel nézni, és azért akiről inkább jókat írnak, az nagy valószínűséggel inkább pozitív, akiről meg inkább több rosszat és nehéz keresni egy-egy pozitív vélemény, ott nem biztos, hogy ott érdemes próbálkozni. Tehát ez lehet így nagyjából egy irányvonal. Nagyon érdekes egyébként, amit mondtál így a női-férfi orvosságban is, hogy kifejezetten sok olyan női paciens is van, aki pedig férfi kollégát keres, amin én egyébként nagyon meg szoktam lepődni, mert hogy én azt gondolom, hogy a nőgyógyászati vizsgálatba, és így egy picit vissza is utalok az első kérdésedre, a szexualitást nem kéne belevinni. Tehát azért valahol az mindig egy kicsit furcsa, és kicsit érthetetlen számomra, amikor valaki ebbe a nőgyógyászati orvos-beteg viszonyba a szexualitást akarja belevinni. És számomra mondjuk azért evidensebb talán egy női nőgyógyász, én azt gondolom, hogy azokat a problémákat, élethelyzeteket talán egy kicsit jobban meg tudja érteni, át tudja élni egy női nőgyógyász. Természetesen, mint mindenhol, itt is vannak kivételek, ismerek nagyon jó férfi kollégákat, akik nagyon empatikusan, nagyon segítőkészen tudnak jelen lenni egy nő mellett, és hát fordítva is sajnos.
Nagyon érdekes, hogy egy említetted a szexualitást, hogy nem kell belevinni, vagy nem szabadna belevinni semmilyen módon, és erre is azért nagyon sok ide vonatkozó kérdés jött, hogy, és ezt is akkor így egy csokorba lehet foglalni, hogy kifejezetten az érdekelte az embereket, hogy te, mint nő vagy nyilván egy férfi kollégára nem tudsz így nyilatkozni, de hogy nem furcsa-e, hogy ennyi nemi szervet látsz egy nap, és hogy ehhez hogy tudsz viszonyulni. De ez azt gondolom, hogy saját magukból jön a kérdés inkább.
Lehet, meg ez nagyon-nagyon, tehát ezt mondjuk én azt gondolom, hogy inkább egy férfi kollégának lenne érdemes feltenni ezt a kérdést, mert hogy számomra ez ugyanolyan, mint amikor annak idején mondjuk az egyetemi gyakorlat alatt mindenkinek a szemét kellett vizsgálgatni. Tehát én nem érzek ebbe semmilyen különbséget, és ezért például szintén egy kicsit a szőrös kérdésre visszautalva, tényleg megdöbbent, hogy mennyien aggódnak emiatt, hogy hú, én most nem voltam kozmetikus, ne? És az ember erre gyakorlatilag aznap este már nem emlékszik, még akkor is, hogyha ismerős vagy többször visszatérő paciens van, és ő mentegetőzik, még arra sem nagyon emlékszik az ember, hogy ő emiatt mentegetőzött, nem hogy arra, hogy most akkor pontosan milyen szőrzet, meg hogyan, és hogy az mennyire volt frissen kezelt, vagy pedig kicsit hosszabbra hagyott. Úgyhogy én azt gondolom, hogy szerintem az a nőgyógyász tud igazán jó lenni férfiban is, és mondom ezt én is egy kicsit inkább ilyen outsiderként, aki ezt tényleg szét tudja teljesen választani, és az egy szerv, az egy adott esetben vagy beteg, vagy egészséges, de egy testrész, és nem pedig egy női nemi szerv, egy olyan testrész, ami a szexuális örömöknek a forrása, mert azt gondolom, hogyha valaki ebbe az irányba elcsúszik, az nagyon veszélyes lehet, és nagyon nem szerencsés.
És nagyon kapcsolódik ide ez a kérdés, hogy ezt is sokan kérdezték, hogy és akkor, hogyha semmilyen módon nem visszük bele a szexualitást, ami így egészséges, meg így normális, vagy így lenne jó. Ettől függetlenül mégis egy teljesen intim helyzet, hiszen én meg saját magamhoz úgy viszonyulok, hogy hát ez a legintimebb testrészem, amit nyilván nem mutatok meg akárkinek. Tehát kell, hogy legyen valamiféle kölcsönös tisztelet ebben, hogy, hogy akkor számodra ez egy kiszolgáltatott helyzet, az orvos számára pedig ezt azért valahol tisztelettel kell kezelni. És hogyha mégis beszélni kell a szexualitásról, hiszen mégis azért annak a szervéről beszélünk, akkor ezt hogyan tegyük? Tehát, hogy nagyon sokan kérdezték ezt, hogy hogyan hívjam az orvos előtt a nemi szervemet, vagy hogyan beszéljek arról, hogy szex közben fájdalmat érzek, vagy szex után ez meg az történt, az, hogy eleve problémás számukra az, ha jól értem ezekből a kérdésekből, hogy akkor a szexualitásról, vagy a szexről kell beszélni. Hogyan beszéljek róla, hogy ne csak azt mondjam, hogy ott lent.
Nagyon jó, és ilyen klasszikus probléma, igen, azt gondolom. Ez az ott lent, én ilyenkor egy kicsit ilyen gonosz módon meg szoktam kérdezni, hogy térd magasságba, vagy boka a környékén. Tehát szerintem a sajnos általánosságban is van egy ilyen hiba, vagy egy ilyen téves irányvonal még mindig Magyarországon, lehet, hogy máshol is, de ugye ezzel találkozom, hogy a szexről, a szexualitásról a párok egymás között is nehezen beszélnek, vagy a szülők a gyerekekkel, és valóban az orvossal való kommunikáció is nagyon nehéz. Szerintem úgy kell hívni a nemi szerveket, ahogy egyébként hívja. Tehát valaki, ha puncinak hívja, meg kukinak, vagy fütyinek, akkor ezeket a szavakat érdemes használni, mert egyrészt számára ez sokkal komfortosabb, mint ha vagina, vagy pénisz néven emlegetjük, ami ugye nagyon tudományos név, de hogy nagyon fontos az az orvos számára is, különböző információ tartalommal bír, hogy most a hüvely bemenet érzékeny, a kis szeméremajak, a nagy, a csikló környéke, a végbélnyílás felé, tehát ezek különböző korképek lehetnek, hogyha mondjuk valaki ezt elmeséli, és hogyha ezzel kapcsolatban ilyen ott lent, akkor ez a misztikus homályba vész a dolog. És azt gondolom, hogy maga a szexuális kapcsolatban érzett fájdalom vagy kellemetlenség érzés is nagyon sokszor nagyon fontos információ tartalommal bír, hogy közbe fáj, utána fáj, a behatolás fáj, tehát hogy mi az, ami ténylegesen, és ezt nem nevén kell nevezni. Tehát a szexualitást a nőgyógyászhoz be kell vinni, nem így értettem, csak magába az interakcióba a férfi és a nő, vagy a két nő interakciójába, amikor a vizsgálat történik, illetve amikor valóban egy ilyen kiszolgáltatott intim helyzetbe kerül a hölgy, akkor oda nem szabad bevinni.
Igen. Csak nagyon kapcsolódott, igen,
így van, érzem, abszolút.
Teljesen igazad van. Másik oldalam
igen. Igen. És szerintem abba kellene nagyon-nagyon erősödni mindenkinek, hogy erről így merjen beszélni, és hát ebbe te igazi tabu döntögető vagy, azt gondolom.
Megtenni a magamét ebben a kérdésben. Az is nagyon érdekes szerintem, hogy milyen bizonytalanok vagyunk valóban a testünkkel kapcsolatban. És ahogy így említetted is, hogy ugye az ott lent az egy ilyen homályba vész, de hogy sokan kérdezték ezt, hogy vajon normális-e, hogyha az egyik kisajkan kijebló, mint a másik. Normális-e ez meg az? És ugye beszéltük, hogy itt nem egyéni kérdésekre fogunk válaszolni, de hogy ebből megint csak összegyúrtam egy kérdést, hogy jelzi-e az orvos, vagy jelezned kell-e orvosként, ha valami ilyen jellegű eltérés lesz, hogy hú, hát neki milyen furcsán, nem tudom, vastag a tényleg, mint a kis ajka, vagy kijeblóg, vagy hogy, tehát nem olyan jellegű eltérés, ami egyébként problémát okoz, csak mondjuk ilyen esztétikai, és a saját bizonytalanságából fakad az embernek, hogy fú, hát így aggódom ezen, hogy ez úgy rendben van-e.
Hát alapvetően én szoktam javasolni, és most is javaslom mindenkinek, hogy érdemes időnként tükörrel megnézni ezt a területet, hogy legyünk tisztába vele, és volt egyszer egy ilyen fotósorozat, te biztos, hogy láttad, amikor ilyen 30-40 női nemi szervi teljesen premier plánba le volt fényképezve, és ott tökéletesen látszott, hogy a női nemi szervek, és természetesen a férfi nemi szervek is mind mind ugyanolyan különbözőek, mint ahogy az arcunk is különböző a sok-sok embernek. Tehát, hogy, és épp ezért nehéz is, és azt hiszem, hogy teljesen fölösleges is összehasonlítgatni őket, mert melyik a szebb a körte, vagy az alma kategória, hogy azt gondolom, hogy fontos, hogy megismerjük. És ugye itt hozom fel azt is, hogy nagyon sokan vannak úgy, hogy azzal jönnek, hogy fú, benyúltam a hüvelyembe, és ott egy daganat, ezzel te biztos találkozol. Igen. És akkor eljön a nagyon-nagyon megijedve a hölgy, és kiderül, hogy hát végre megtalálta életébe először a mészáját, ami valóban egy ilyen kis gombócszerű érzés a hüvelybe, és hát ha a ciklusnak épp egy olyan pontján kapja el, akkor ez kifejezetten lent is lehet, tehát relatíve könnyen elérhető. Úgyhogy nagyon hasznos dolog az, ha ezt megnézi az ember, képbe van vele. Én alapvetően külön felhívni én nem szoktam a figyelmet erre, csak akkor, hogyha ennek van valamilyen jövőbe néző következménye adott esetben, illetve természetesen valaki kérdezi ezt, akkor persze meg szoktuk beszélni. Egyébként teljesen átlagos és teljesen normális dolog az, hogy nem vagyunk szimmetrikusak, és ott lent sem vagyunk szimmetrikusak, és ezért nem ritka az, hogy valakinek a kis szemére majka lényegesen kisebb, mint a másik, vagy az egyik kis szemére majka lényegesen kisebb, mint a másik, vagy a kis szemére majka konkrétan kilógnak a nagy szemére majkak mögül, és ezeknek millió egyféle variációja elképzelhető. Így van.
Az egy nagyon jó kérdés szerintem, hogy ugye beszéltünk már erről sok mindenről, hogy mennyire nem ismerjük magunkat, vagy hogy ebből fakad egy csomó bizonytalanság, meg egy csomó kérdés. Hogyan, vagy milyen forrásokból tájékozódhatunk, vagy milyen forrásokból érdemes tájékozódni, mi lenne ennek az útja módja, hogyha mondjuk nincs feltétlenül probléma, hogy tehermentesítsük az orvosokat. Tehát, hogy ne feltétlenül, mert ugye mondod, hogy van, aki csak beszélgetni jön, ami nyilván jó, de hogyha mindig mindenki elszaladgálna beszélgetni az orvoshoz, akkor az
is egy nehezített, vállalhatatlan. Ez kétségtelen tény, hogy ebbe igazad van. Azt gondolom, hogy a legideálisabb az lenne, ha mindenkinek a családjában lenne egy olyan nyílt kommunikáció, hogy az ember azért jó sokáig, ahogy nő föl, fiatal, kamaszlányként, menstruáció megjön, pubertás, stb. Ezeket meg lehetne az édesanyjával beszélni, ez lenne a legideálisabb. A következő lépcső lehetne, hogyha ez valamiért nem úgy vagy nem működik, akkor lehetne egy ilyen iskolai edukáció, ami nagyon-nagyon hasznos lenne és nagyon fontos. Most ez ügyben egyébként több helyen is engem is megkerestek, tehát én azt látom, hogy ebbe is van egy ilyen mozgolódás. Igen, és utána nagyon-nagyon szerencsés lenne az, hogy tényleg a párkapcsolat előtt, tehát a szex előtt konkrétan, amikor már ott van az a párkapcsolat, hogy ebből szex lesz, és ez egyértelmű mind a két fél számára, az előtt is nagyon hasznos lenne egy kommunikáció, ami megint csak nem feltétlen kell szülésznőgyógyásszal feltétlen, de hogy ez ne egy ilyen véletlen megtörtént, ne egy ilyen nem védett, sem testileg, sem lelkileg nem védett állapot legyen, hanem hogy ez ugyanúgy az életünknek egy nagy eseménye, nőként is, férfiként is úgy gondolom, aminél fontos az, hogy azért az ember ez ne a hajnali buli után vagy megtörtént, vagy nem, majd kiderül, mert gőze sincs az embernek róla kategóriának kellene lennie. Tehát ebben Magyarországon nagyon-nagyon sok lépést kell még tenni, én azt gondolom. Ebben tudom, hogy te is aktív vagy. Én is igyekszem ebbe aktívnak lenni, és mondom, szerintem azért van ebben mozgolódás, de egy picit visszapattintom a labdát, hogy a szülőknek is ebben nagyon-nagyon tudatosan, szisztematikusan, természetesen nem ilyen leültetem a gyereket, és elmagyarázom neki, hanem az életkorának, az érdeklődésének megfelelően érdemes lenne tájékoztatni a gyerekeket. És nem csak a nem kívánt terhesség kapcsán, hanem akár ilyen dolgokról, hogy a menstruáció micsoda, hogy alakul, hogy valóban a szemére majkak milyenek, hogy néz ki a nő alulról, tehát hogy egy csomó olyan dolog, ami szerintem az lenne az ideális, ha otthonról hozná az ember.
Meg hát nyilván azért rendszer szintű változások is jó lenne, hogyha lennének ebben a kérdéskörben, mert hogy akkor sokkal magabiztosabbak tudnánk lenni, és sokkal védettebbek is vagyunk, akár tényleg a kiszolgáltatott helyzetben, vagy kiszolgáltatottnak érződő helyzetekben is, és akkor itt elérkeztünk ahhoz, ami igazából abszolút a te témád, bár már érintettük a szülés kapcsán is, hogy hogyan működik a testünk, hogy tudunk-e szülni, hogy ott is meg tudjuk
élni. Hát igen, ez a gyakorlatilag a szülésre felkészülés, az így az óvodába kezdődik. Tehát valóban ez, hogy egy kislány hogyan éli meg a saját nemiségének a változását, a saját testének a változását, a hormonokkal, a menstruációval, az, hogy most ez egy ilyen rettegett időszak a családban, hogy mostantól akkor nem kívánt terhesség lehet, vagy egy ilyen kiemelt, hogy már ő nagylány, megérett. Tehát nagyon, ezek ilyen apró és nüansznyi dolgoknak tűnnek, de hogy a szülőszobán ezek egyébként mind nagyon előjönnek.
Akkor ez még egy nagyon fontos kérdés, hogy tudatni kell-e az orvossal, hogy ez az életem első nőgyógyászati vizsgálata. Kell-e, vagy érdemes-e? Vagy
mindenképp nagyon hasznos, én azt gondolom, mert alapvetően teljesen normális dolog az, hogy az ember nem tudja, mindaddig, amíg erről valami jó videót nem néz meg, hogy pontosan hogyan is zajlik egy nőgyógyászati vizsgálat. És az, aki már egyszer volt, az tudja, hogy mondjuk hol kell levetkőzni, hogy a bugyit a vizsgálóasztalnál kell levenni, vagy ugyanúgy az öltözőben. Tehát ilyen apró dolgokat érdemes, és ezzel nyilván az a fajta feszültség, ami teljesen természetes egy első vizsgálat kapcsán, nagyon jól oldható, és nagyon könnyebben átvészelhető ez a feszültség. És ezért szerintem nagyon hasznos, ha az ember ezt mondja, még akkor is, hogyha a 20-as éveiben jár, nem ciki és nem bűn, sőt azt gondolom, hogy sokszor sokkal értékesebb az, hogyha valaki később veszti el a szüzességét, de van ebbe egy tudatosság, egy tényleg egy olyan magatartás, ami abszolút pozitív, én azt gondolom. És nagyon nagy segítség a nőgyógyásznak, hiszen akkor ezekkel a dolgokkal ő is egy picikét másképp tud, és maga a vizsgálat technikája és jellege is másmilyen lehet egy olyan hölgynél, akinek még nem volt szexuális kapcsolata.
És kiskorúnál, hogyha a kiskorú megy el nőgyógyászhoz, akkor bent kell lenni a szülőnek, vagy bent lehet a szülő, ha viszünk magunkkal valakit, mondjuk édesanyánk elkísér minket, illetve az is felvetődött itt még kérdésként, ami azt gondolom, hogy egy valószínűleg olyanoknak a félelme, akiknek nem annyira jó a kapcsolatuk a szüleikkel. És lehet, hogy már az illető lány mondjuk elvesztette a szüzességét, és itt felvetődött a kérdés, hogy akkor ezt a nőgyógyász elmondja, vagy látja, vagy hogyha ott van az anyuka, és anyuka viszi el. Tehát nyilván ezt gondolom orvosilag is egy nehéz kérdés ezt kezelni.
Hogy... Alapvetően szerintem ez is picit túl bonyolítják a pácienset, mert én azt gondolom, hogy egy 11-nehány éves lánynak is lehet arra joga, és nyilván ez egy, tényleg lehetnek nehéz helyzetek, de lehet ahhoz joga, hogy azt mondja, hogy szeretné megkérni az anyukáját, hogy ne legyen ott a vizsgálatnál. Akár még a szobában is ott van, de mondjuk egy másik sarkában, vagy nem odafigyelve, nem oda nézve, nem ott aktívan benne leéve a vizsgálatba. Bár azt gondolom, az a legideálisabb ilyen helyzetben, hogyha akkor, ha a lány nem szeretné, akkor a váróba várjon meg az édesanyja. Nálam is volt már olyan páciens, aki az egész megbeszélést azt szépen megbeszéltük együtt az anyukájával, mert mondjuk pont egy fogamzásgátlásos kérdéskör volt, és utána magára vizsgálatra megkérte a lány, illetve én föl is ajánlottam, és megkérdeztem, hogy hogy legyen ez a helyzet kezelve, és abban volt olyan, amikor az anyuka benn volt, még olyan is volt, aki fogta a kezét a kis nagylánynak, és volt olyan, amikor meg tényleg kiment és kint várt, és akkor ilyenkor rá lehet kérdezni még azokra a dolgokra, hogy van-e még valami, amit esetleg szeretne elmondani, úgy, hogy az édesanyja ne halljon erről, és ebbe nekünk orvosoknak titoktartási kötelezettségünk van, tehát ha csak nem valami bűncselekménnyel kapcsolatos dolog terül neki egy ilyen helyzetbe, az ugye felülírja a titoktartás, de alapvetően az, hogy mondjuk ő volt már fiúval, és ezt ő elmondja, és a nőgyógyász meg mondjuk akár a vizsgálat kapcsán ezt érzékeli, és ez egyébként nem mindig egyértelműen érzékelhető, tehát ez nem derül ki, hogyha valaki nem akarja elmondani, az nem a bűncselekmény kategória remélhetőleg, és akkor ezt nem kell elmondani, és sőt nem is szabad, mert hogy ez az orvosi titoktartás kategóriába esik innentől.
Az az érzésem, így a kérdéseket olvasva, vagy amikor így összeírtam egy csomó mindent, hogy nagyon-nagyon sok bizonytalanság, frusztráció van az emberekben, mind magukkal kapcsolatban, mind azzal kapcsolatban, az egész szexualitás témakörével kapcsolatban, ami kiderül ezekből a kérdésekből, hogy akkor most ezt látja az orvos, és hogy fogja kezelni az orvos, és hogy fog rám nézni, és hogy fog hozzám viszonyulni, hogy ezt te mennyire érzékeled a rendelőben, igen, a páciensek kapcsán.
Vannak ilyen helyzetek, kétségtelen tény. Én azt gondolom, hogy ez kifejezetten az orvos feladata, ennek az oldása. Tehát, hogy nem ítélkezünk, nem mondunk vélemény. Az, hogy az embernek magánemberként mondjuk van egy értékrendje, és van egy véleménye a dologról, ez nem jogosítja fel arra, hogy egy páciens, aki belép az ajtón, és mondjuk elmondja, hogy az elmúlt hétvégét végig buliszta, és rengeteg emberrel volt szexuális kapcsolata, és most ő nagyon fél, hogy mindenféle betegséget elkapott, és ezt szűrjük le, akkor az orvosnak az a feladata, hogy ezt leszűrje, illetve tájékoztassa, hogy mit lehet leszűrni, mit nem lehet, mit mikor lehet, és hogyan lehet. És ezt megcsinálja, és pont. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy, és ez egy kicsit megint, bocsánat, hogy újra ezzel jövök, de egy ilyen magyar betegség, ez az egymás életébe való vájkálás. Én azt gondolom, hogy orvosi szinten butaság is, mert akkor az ember túl sok terhet cipel magán. Tehát én arra szerződök le azzal az ember, aki belép a rendelőbe, hogy az ő problémájára fókuszálok, és nem pedig az ő életére, az ő gondjaira, az ő stílusára, vagy hitvallására, vagy akármire, hanem hogy ez egy nagyon fontos. És én azt gondolom egyébként, ezt általában azért nagyon jól szokták tudni kezelni az orvosok, mert hogy ezt meg kell tanulni kezelni, mert hogyha az ember nagyon-nagyon sajnálunk például egy elvesztett kisbabát, de hogyha ez túlságosan lenyomja az embert, akkor ebből nem tud tovább lépni, és nem tud felépülni ő maga sem. És hát ami még szintén egy nehéz helyzet, hogy Magyarországon nem nagyon van egy ilyen segítő személyeknek ilyen gondozás, egy ilyen támogatás, így van. És ez lenne még egy nagyon-nagyon jó dolog, mert nyilván vannak olyan sztorik, amiről az embernek úgy van egy véleménye, és tényleg azt azonnal be is rakja maga a fiókjába, és kész. De hát vannak olyan történetek, aminél meg azért, ami meg tényleg lelkileg nehezebben kezelhető.
Amiben nektek is szükségetek lenne, és segítségre, szupervízióra.
Így van, pontosan.
Hát van hová fejlődni.
Így van.
Én azt gondolom, hogy ezt a beszélgetést bármeddig tudnánk folytatni nagyjából, és azt is gondolom, hogy majd folytathatjuk is valamikor mindenképpen, szerintem csinálhatunk ebből
akár rendszert is.
Igen, akár rendszert is, vagy tényleg így másik fordulókat, úgyhogy mára ennyi. Remélem, hogy választ kaptatok egy csomó kérdésre, ami az orvosokkal kapcsolatban, az ő munkájukkal kapcsolatban felmerült bennetek, és azt hiszem, hogy Áginál jobb embert így nagyon nehezen találtam volna erre a feladatra, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm,
hogy
itt voltál velünk.
Összegyűjtötted ezeket a kérdéseket, ez nagyon hasznos.
Nagyon örülök, hogy elvállaltad, és tényleg nagyon szépen köszönöm a részvételedet.
Én is köszönöm.
És ne felejtjétek, maradjatok kíváncsiak.